Jó.
Kecske disznó, mind vérbe merült. A büszke bika márványra terült, tűzön sütötték, osztoztak együtt. Rózsás bor koronázta serlegük. Kis asztalnál szegény Ulisszesz ül. Kopottan, árván és idegenül, és a herceg dob neki. Odüsszeia, 21. ének. Emé prior megragadta az alkalmat, hogy átöltözzék. Lovagló ruháját felcserélte egy még drágább kelméből készült reverendával, amely fölött azért pazarul hímzett karinget viselt. A tömör arany pecsét gyűrűn kívül, amely egyházi méltóságát jelezte, ujjait drága kövekkel ékes más gyűrűk is borították minden egyházi rendszabály ellenére. Saruja a legfinomabb bőrből készült, amelyet kereskedők hoztak be Spanyolországból, szakállát a lehető legrövidebbre nyírta, amennyire csak rendjének szabályai megengedték, fején a kiborotvált tonzúrát dúsan hímzett, bíbor színű sapka takarta el. A templomos lovak külseje is megváltozott, ha nem is rakta tele magát piperkőt cifraságokkal, gazdag öltözékében sokkal parancsolóbb jelenség volt, mint utitársa. Páncélingét sötét bíbor színű, prémmel szegélyezett sejemújjassal cserélte fel, amely felett széles redőkben omlott alá makulátlan fehér, hosszú talárja. Köpenye vállán viselte rendjének fekete bársonyból kivágott 8 hegyű keresztjét. Magas üvege már nem takarta el homlokát, melyre aláhult sűrű göndörhaja. Holló fekete fűtjei szinte egybefolytak rendkívül sötét arcbőrével. Járásának és egész lényének méltóság teljes könnyedsége lenyűgöző lett volna, ha nem rontja el az arcára dermed gőg, amelyet úgy szokott meg, hogy korlátlan hatalmat gyakorolt mindenütt, ahol megfordult. A két magas rangú urat kísérői követték, mindegyiket az övéi. Mögöttük tisztelet teljes távolságban vezetőjük következett, akinek külsejében nem volt semmi érdekes vagy nevezetes, legfeljebb a szokásos zarándok öltözék. Egész testét durva fekete daróczköpönyek borította be, ennek alakja a modern huszárköpönyekhez hasonlított, ujjak helyett egy szövetdara figyeget alá a válláról, az ilyen lebernyeget akkoriban Skleven vagy Sklavonian néven ismerték. Csupasz lábain szíjakkal megerősített, durva bocskort viselt, fején viszont széles karimájú kalapot, mely arcát árnyékba borította. A kalap karimáját rátűzött kagylók díszítették. Kezében pedig hosszú, vasvégű botot tartott, amelynek felső végére pálma ágat erősített. Ez egészítette ki a zarándok ruházatát. Szerényen követte a bevonuló kíséretet, és utolsónak lépett be a terembe. Amikor látta, hogy az alacsonyabb asztalnál alig fér el Cedric cselédsége és a vendégek kísérete, a vezető félre húzódott egy padhoz, amely a falnál állt, az egyik nagy tűzhely kiugró párkánya alatt. Ott, mintha egyetlen gondja az lett volna, hogy ruháját szárítgassa, türelmesen várta, hogy valaki felkeljen az asztaltól, és helyet adjon neki, vagy pedig az udvarmester vendéglátó gondoskodása eljuttassa neki vacsoráját oda is, ahol egymagában letelepedett. Cedric ekkor felállt, hogy vendégeit fogadja. Arcáról öntudatos büszkeség és vendégszeretet sugárzott. lelépett az emelvényről, és három lépést tett vendégei felé. Azután megállt, és várta a közeledésüket. Tisztelendő prior úr, mondta. Sajnálom, de fogadalmam nem engedi, hogy tovább menjek vendégeim elé, őseim házában, még akkor sem, ha olyan becses vendégekről van szó, mint te vagy, és a Szent Templom elvitéz lovagja. Udvarmesterem már megmagyarázta nektek látszólagos udvariatlanságom okát, és kérlek, bocsáss meg, ha anyanyelvemen szólok hozzád. Ti is válaszoljatok azen a nyelven, ha járatosok vagytok benne. Ha pedig nem, azért értek én annyit a normann nyelvből, hogy szavaitokat követni tudjam. A fogadalmakat, felelte az apát, nem szabad megszegni, derék Franklin. Vagy ha megengeded, inkább így szólítalak. Érdemdús tám. Ám bár ez a cím már egy kis valahogy elavult. Igen, igen. A fogadalmak olyan kapcsok, amelyek a mennyek országához fűznek minket. Kötelékek, amelyek az áldozatot az oltár szarvaihoz kötik, és éppen ezért, mint már mondottam, a fogadalmakat nem szabad megszegni vagy elhanyagolni, ha csak az Anya Szent Egyház fel nem oldoz betartásuk alól. Ami pedig a nyelvet illeti, szíves örömest érint kezem azon a nyelven, amelyen tiszteletre méltó nagyanyám, Hilda Middleham beszélt, aki úgy halt meg, hogy majdnem a szentek glóriája övezte fejét. Ha nem veszed dicsekvésnek, azt mondanám, hogy nagyanyám jámborságban vetekedett híres névrokonával, a Whiteby Szent Hildával. Isten legyen lelkéhez kegyelmes. Amikor a prior befejezte mondókáját, amelyet kedveskedő és engesztelő bemutatkozásnak szánt, megszólalt a templomos lovag is. Kurtán, nagyon kurtán, de azért nyomatékosan kijelentette. Én mindig csak franciául beszélek. Richard király és nemesei nyelvén. De azért értek én annyit angolul, hogy érintkezni tudjak az itteni benszülöttekkel. Ekkor Cedric szeme felvillant. Valahányszor összehasonlították előtte a két vetélkedő nemzetet, agyát egyszerűen elöntötte a vér. De azért eszébe jutott, hogy mit követel tőle a vendégszeretet. Haragját elfojtva, intett vendégeinek, hogy foglaljanak helyet. Két székre mutatott, mely valamivel alacsonyabb volt, mint az övé. De szorosan mellette állott. Azután jelt adott a szolgáknak, hogy tálalják fel a vacsorát. Mi alatt a szolgák siettek, hogy a parancsnak eleget tegyenek, Cedric megpillantotta Gert kanászt, aki Vambával együtt éppen ebben a percben lépett be a terembe. Küldjétek ide rögtön azokat a csavargókat, kiáltott fel a ház ura türelmetlenül. És amikor a két bűnös ott állt előtte az emelvényen, így förmett rájuk. Hogy van az, gazvickók, hogy ilyen sokáig kódorogtatok? Hazahoztad a rád bízott kondád, Gert? Vagy talán ott hagytad a rablók és a martalócok kezében? A konda biztonságban van, jó uram, felelte Gert. Minden a legnagyobb rendben van. Az is rendben van, te zsivány, hogy két órán keresztül egészen mást kellett gondolnom, és bosszút foraltam szomszédaim ellen olyan gazságokért, amiket el sem követtek? Vigyázz magadra! Legközelebb, ha megismétled ezt, láncra veretlek, és börtönbe csukatlak. Görd persze ismerte gazdája a lobbanékony természetét, és hallgatott. Nem is próbált mentegetőzni. De a bohóc, aki mestersége kiváltságai alapján joggal számíthatott Cedric elnézésére, így felelt ekkor kettőjük helyett. A szavamra, Cedric apó, ma elment tán a sütnivalót?
Micsoda?
Mit beszélsz, te bolond? Rivalt rá a gazdája. Mindjárt elküldelek a várnagyhoz, hogy veszővel tanítson meg a tisztességre. Ha a bolondságodban ilyen sokat megengedsz azért magadnak. Na de előbb mondd meg, jó uram, ha olyan okos vagy, felelte Vamba. Vajon észszerű és igazságos-e megbüntetni valakit másnak a hibája miatt? Na, persze, hogy nem, bolond, mondta Cedric. Akkor hát, jó apó, miért akarod vasraveretni ezt a szegény kondást a kutyája a Fengs hibájáért? Mert esküszöm, egy percet se vesztegettünk útközben, mihelyt együtt volt a konda. De ez a Fengs, ez a kutya, nem tudta az állatokat összeterelni. Persze, amíg meg nem hallottuk az esti harangszót. Akkor akaszt fel a kutyádat, ha az a hibás, fordult Cedric hevesen a disznópásztorhoz. És szerez magadnak egy másik kutyát. Engedelmet, apó, szólalt meg újra a bohóc. Ez volna csak a siralmas igazságszolgáltatás. Hát tehet róla, Fengs, a kutya, hogy sántít, és ezért nem tudja összeterelni a disznókat. Hát azok a bűnösök, akik a két melső lábán lenyesték a körmeit. Mert biztos vagyok benne, hogy a szegény kutya, ha megkérdezik egyszer, ehhez a művelethez sohasem adta volna meg a beleegyezését. Na és ki merészelte megcsonkítani a kutyát, amelyik az én jobbágyomé? Kérdezte a szász Cedric haragra lobbanva.
Hogy kicsoda?
Hát az öreg Über, Sir Philip de Malvoisin erdésze. Egyszerűen elcsípte a kutyát, amint az erdőben csavargott. Persze ráfogta, hogy szarvast hajszolt, és ezért megsértette az ő nagyságos gazdájának jogait. Az ördög vigye Malvoisint az erdészével együtt, dühöngött a szász. Majd megtanítom én őket arra, hogy a nagy erdő törvény értelmében itt nincs vadászati tilalom. Mert hiába hozták ezt a ostoba és kegyetlen törvényt, hogy a kutyáknak levágják a körmeit, mert állítólag így nem tudnak a szarvasok után futni. Jó? Igen. Na de hagyjuk ezt. Na most menj, fickó, a helyedre, te pedig, Görd, szerezz egy másik kutyát, mert ha az erdész hozzám el nyúlni, majd én azért megmutatom neki. Jól megtáncoltatom. Gyáva, fickó, legyen a nevem, ha le nem vágom jobb keze mutató ujját. Nem fog többé íjat feszíteni. Bocsássatok meg, tisztelt vendégeim. De hát mit csináljak, olyan szomszédok vesznek körül, hogy rosszabbak a te pogányaidnál. Lovag uram, oda len a Szentföldön. Na, de ím egyszerű vacsoránk már itt van az asztalon. Lássatok hozzá, és ha lakománk túl szerény, hát kárpótoljon benneteket az a tudat, hogy szívesen adom. Csak hogy a lakoma, amelyet az asztalra hordtak, nem adott okot arra, hogy a ház ura mentegetőzzék miatta. Többféle módon elkészített sertéshús tűnt fel az asztal alsó végén. Továbbá szárnyas, szarvas, kecske, aztán nyúlpecsenye, többféle fajta hal, óriási, szép, dagadt kenyerek, kalács, és különböző gyümölcsökből, meg mézből készült csemege. A kisebb vadszárnyast, amelyekből persze rengeteg volt, nem tálakon szolgálták fel, hanem kis fanyásokon. A szolgák és apródok sorra kínálták a vendégeket, és mindegyik annyit vágott magának, amennyi csak jól esett. Az urak mindegyike előtt ezüst serleg állt, míg az alsóbb asztalon nagy ivószaruk hevertek. Már éppen hozzá akartak látni az étkezéshez, amikor az udvarmester hirtelen felemelte pálcáját, és felkiáltott. Türelem, türelem, uraim! Helyet Lady Rainának! A felső asztal mögött kinyílt egy oldalajtó, és Raina lépett be a terembe négy szolgáló kíséretében. Cedric meglepetéssel és nem túl nagy örömmel látta, hogy gyámleánya megjelenik a vendégek előtt. Elébe sietett, és nagyon nagy tisztelettel szertartásosan oda vezette a saját széke mellett álló másik trónszerű székhez, amely a ház úrnőjének helye volt. Mindnyájan felálltak üdvözlésére, és Raina egy kézmozdulattal némán viszonozta a köszöntést, majd kecses mozdulatokkal az asztalhoz lépett, és elfoglalta helyét. Még oda sem ért, amikor a templomos lovak fülébe súgta a priorna. Nem fogom viselni az aranyláncodat a lovagi tornán, de azért a bor a tiéd. Megmondtam előre, felelte a prior. De azért fékezd elragadtatásodat, uram, mert a Franklin figyeli arcodat. A Brian de Bois Gilbert megszokta, hogy cselekedeteiben kívánságait kövesse, és mit sem törődve a figyelmeztetéssel, tekintetét rászegezte a szász szépségre, aki talán azért hatott olyan igézően képzeletére, mert cseppet sem hasonlított a keleti szépségekhez, még a szultánákhoz sem. Arányosabb nőt el sem lehetett volna képzelni. Raina magas termetű volt, de nem annyira, hogy feltűnő legyen. Bőre hófehér, de nemes arcvonásai megofták attól, hogy unalmas és valahogy élettelen legyen, mint sok szőke szépség. Gyönyörűen ívelt barna szemöldöke, tiszta homloka, ragyogó kék szeme, minden érzést ki tudott fejezni, tudott lángolni és epedően nézni, parancsolni és könyörögni. Lehet, hogy többnyire szelítség tükröződött rajta, de ebben a percben, amikor az egész terem hódolattal üdvözölte, a száz hölgy igenis büszke, szinte gőgös mozdulattal emelte fel fejét. Dús, sötét szőkehaja hullámos fürtökben omlott alá, és ebben az ügyes kéz is segítségére lehetett a természetnek. Hajába pedig égköveket tűzött, és ez a kibontott haj is elárulta nemesi származását. Nyakában aranyláncon kis aranymedáliont, csupasz karján ékes karkötőket viselt. Ruhája halvány zöld selyemből készült, fölötte bíborvörös, földigérő, finom, gyapjú köpeny. A köpeny ujja nagyon dúsan redőzve hullott karjára, de alig ért könyökén alul. A köpeny nyakát arannyal hímzett fátyol díszítette, melyel az arcát vagy vállát eltakarhatta a hölgy, az akkori spanyol divat szerint. A templomos lovag olyan hévvel szegezte rá tekintetét, hogy szeme, mély, sötét üregében olyan volt, mint az izzószén. Amikor Raina észrevette ezt, méltóságteljes mozdulattal arcára vonta fátyolát, mintha figyelmeztetné a lovagot, hogy pillantásának tolakodó merészsége nagyon is kellemetlen neki. Cedric rögtön meglátta ezt a mozdulatot, és kitalálta, mi volt az oka. Lovagúr, mondta Brianna, a mi szász leányaink arca. Nem szokta meg annyira a délszaki napot, hogy el tudja viselni egy keresztes vitéz izzó tekintetét. Ha vétettem, felelte a templomos, bocsáss meg, azaz Lady Rainától kérek majd bocsánatot, mert ő az egyetlen, aki előtt meg tudok alászkodni. Amint látom, szólt bele a prior, Lady Raina már mindnyájunkat megbüntetett, amikor megtorolta a barátom merészségét. Remélem, nem lesz ilyen kegyetlen abban a fényes társaságban, amely a nagy lovagi tornán fog összegyűlni. Még egyáltalán nem biztos, vajon elmegyünk-e oda, felelte Cedric. Nem szeretem ezt a hivalkodást, amelyet őseim sem ismertek abban a korban, amikor Anglia még szabad ország volt. Azért mégis reméljük, szólt a prior. A mi társaságunk arra az elhatározásra késztet, hogy velünk tarts. Amíg az utak nem lesznek biztonságosabbak, olyan kíséret, mint Sir Brian de Bois Gilbert, nem megvetendő. Prior úr, felelt a szász. Eddig még bárhova utaztam ebben az országban, rábíztam magam jó kardomra, meg a hűséges csatlósaimra, és soha nem volt szükségem más segítségre. Most pedig, ha valóban útra kelnénk Ashbidla Cúva, nemes szomszédunkhoz és földinkhez, Edelstein Canisbur urához csatlakoznánk. Nos, ilyen kísérettel bátran fittyet hányhatunk a szegény legények és a hűbéres ellenséges uraknak. Köszönöm, prior úr, kedves ajánlatodat, és emelem ezt a kupabort egészségedre. Remélem, azért ízleni fog neked. No, de ha szigorúan ragaszkodnál a szerzetesi szabályokhoz, és inkább a savanyú tejet választanád, kérlek, ne kényszerítsd magad merő udvariasságból, hogy a kedvemben járj. Hölgyem, nevetett a pap. A Lac Durs meg a Lac Acideo, az édes meg a savanyú tej olyan ital, amelynek csak otthon az apátság falain belül hódolunk. Ha a világban járunk, kelünk, a világ szokásaihoz alkalmazkodunk. Ezért hát elfogadom a kocintásra való kihívást, és ezt a becsületes bort, míg a gyengébb italt átengedem világi testvéreimnek. Én pedig, vette át a szót a templomos, megtöltve serlegét, így hódolok a szép Rainának, hiszen mióta a névrokona behozta ezt a szokást Angliába. Még senki sem volt méltóbb ilyen hódolatra. Na, hitemre meg tudnám bocsátani a szerencsétlen Voltigernek, hogy elvesztette királyságát és a becsületét is, ha a fél ennyi oka lett volna a meghódolásra. Elengedem a hódolatodat, lovag úr, mondta Raina nagy méltósággal, és anélkül, hogy fájtlát félrevonta volna. Vagy nem? Inkább azzal adóztatom meg, hogy híreket kérek tőled a Szentföldről. Ez talán kellemesebb téma lesz a mi angol füleinknek, mint a bókolás, melyre francia nevelésed késztött. Nos, halljuk hát a legfrissebb híreket. Nem sok érdekeset tudok én mondani, úrnőm, felelt Sir Brian de Bois Gilbert. Legfeljebb megerősítem azt a hírt, hogy fegyverszünetet kötöttünk Saladinnal. Most közbevágott Vamba, aki megszokott helyén ült egy széken, melynek hátát két szamárfül díszítette. Ez a szék két lépéssel hátrább volt, mint a ház urájé, aki időnként tányérjáról egy-egy falatot nyújtott át Vambának. Ebben a kitüntetésben egyébként nem csak a bohóc részesült, hanem a kutyák is, amelyek, mint már említettük, elég szép számmal lebzseltek gazdájuk körül. Vambának külön is egy kis asztala volt, ott ült mögötte. Két sarkát maga alá húzta, és a szék keresztfájára rakta. Orcáját beszívta, és így állkapcsa olyan volt, mint egy diótörő. Szemét félig lehunyta, de éberen figyelt. Leste az alkalmat, hogy bolondozni kezdhessen, amire különleges joga és engedélye volt.
Már megint fegyverszünetet kötöttek a pagányokkal?
Rikoltotta hirtelen, mit sem törődve azzal, hogy félbeszakítja a gőgös, templomos lovak beszélőt.
Egyszerűen beleőszülök ezekbe a fegyverszünetekbe. Hát vén embert csinálnak belőlem.
Hogy te bolond? Kérdezte Cedric, és arca már előre mosolyra állt, úgy várta az ígérkező tréfát.
Hát úgy,
felte Vamba.
Hogy már három ilyen fegyverszünetre emlékszem, és mindegyiknek 50 évig kellett volna tartania. Vagyis, ha összeadom ezeket a számokat, most már legalább 150 évesnek kell lennem.
Én meg kezeskedem, hogy nem éred meg az öregkort. Kiáltott rá a templomos, aki most ismert rá arra az emberre, akit az erdőben megszólított. Téged! Csak a természetes halál nem fenyeget. Legfeljebb erőszakos halállal fogsz kimúlni, ha továbbra is olyan útba igazításokat adsz az utasoknak, mint ma este nekem, meg a priornak.
Micsoda?
Micsoda? Fölmet rá Cedric. Félrevezetted, te kutya, az utasokat? Na, megérdemled, hogy megkorbácsoljanak. Ugyanolyan gazfickó vagy, mint amilyen bolond.
Kérlek, apó,
felelte a bohóc.
Hadd szolgáljon a bolondság ez egyszer, mentségül a gazságomra. Mindössze annyi történt, hogy összetévesztettem a jobb kezemet a ballal. Na, így történt. De azért meg kell mondanom, aki bolondtól kér tanácsot és útbaigazítást, nagyobb hibát is megbocsáthat, mint az enyém.
A beszélgetést itt félbeszakította a várnagy apródja, aki bejött és jelentette, hogy a kapunál egy idegen kér bebocsátatást és éjjeli szállást. Engedjétek be, mondta Cedric. Akárki vagy akármi légyen is, az ilyen éjszaka, amely most odakint tombol, még a vadállatokat is összetereli a szelídekkel. Inkább halálos ellenségüknél, az embernél keresnek menedéket sem, hogy bevárják a pusztulást a viharban. Adjatok annak az embernek menedéket, és lássátok el mindennel, amire szüksége van. Na, menj Ashfordost, intézkedj! És az udvarmester kiment a teremből, hogy teljesítse ura parancsát.